Sziasztok, kedves középkezdés hallgatók! Újra hétfő van, és hát sok mindent kell most megbeszélnünk, úgyhogy egy nagyon izgalmas adás elé nézünk. Ma se vagyok egyedül, természetesen itt van Ivó barátom, szevasz Ivó!
Sziasztok, szia Peti!
Sziasztok, sziasztok! Hát nem is akarom nagyon hosszúra nyújtani a szót, mert tényleg annyi minden van, amit meg kell beszélnünk. Mindenki elmondta a véleményét a sajtóban, mindenki írt a válogatott meccsekről, hagytunk mindenkinek helyet, hagytunk mindenkinek megadtuk az idejét, hogy nyilatkozzon erről, és most viszont mi jövünk, úgyhogy izgalmas lesz. Nagyon-nagyon sok hosszú listánk van, amiről beszélnünk kell, jókról, pozitív dolgokról, negatív dolgokról. Ez az adás lehet úgy lesz, ezt mindenképpen el szeretnénk mondani itt az elején, lehet, hogy ez picit hosszabb lesz. És akkor úgy döntöttünk Ivóval, hogy ne lepődjetek meg, hogyha hirtelen talán vége lenne egy mondat végén, és nem folytatódna a téma, mert úgy gondoljuk, hogy valószínűleg nagyon hosszú lesz, és akkor ketté vágjuk, és akkor ma van az első rész, válogatott elemző, és akkor válogatott elemző második része jövő héten, úgyhogy izgalmas lesz, lesz mit megbeszélni. Úgyhogy most el is telt egy kis idő, szerintem az se probléma, hogy picit így lecsillapodtak a kedélyek nálunk is, picit most már pragmatikusabban tudjuk nézni a dolgokat. Ivo, hogyan láttad a második meccset? Talán ott kezdjük?
Szerintem igen, kezdjük ott. Ugye így, ahogy te is most már elkezdted mondani, most sok volt a szünet az utolsó adáshoz képest is, ugye az utolsó adást az picivel hamarabb raktuk ki, hogy legyen időtök meghallgatni a koszovói meccs előtt, és egyébként ma már kedd van, ha minden igaz, de hát ez ugye a húsvét miatt is ugye ezt megvártuk. Aztán így, ahogy mondod, most összegyűltek a dolgok, ugye mi már előtte beszéltünk, írogattunk egymásnak, és rendet szeretnénk tenni itt a fejekbe, szívekbe, van mit beszélni, vágjunk bele, így, ahogy mondtad, úgyhogy a koszovói meccset alapvetően, ahogy ezt is sokszor az elmúlt időben sajnos meg kellett tegyem, és erről is majd biztos majd szó esik, két fél időbe kell válasszuk. Ugyanis az első fél idő, és belemehetünk majd később, mondtad ugye, hogy az elején kicsit így megfigyeljük kívülről, aztán beljebb szeretnél hatolni a témákba, és kicsit elmélyülni. Én úgy éreztem, hogy az első fél idő az nagyon gyenge volt. Szóval igen, volt csere, igen, voltak változtatások, igen, nem lehet túl nagy az elvárás, ugye majd rátérünk Marco Rossi sajtótájékoztatóra, stb., de azért egy magyar válogatott otthon, Koszovó ellen az első fél időben kapura kell rúgjon, pont. Nem rúgtunk kapura, sőt, most nincs is így tisztán a fejembe, de szerintem ilyen 50-50 volt a labdabirtoklás.
Bocsánat, csak hogy pontosítsak, 47% nekünk, 53 nekünk.
Na, ezt akartam még mondani, lehet, hogy nekik picit még több is volt. Ez nem oké. Szóval ezt azért így meg kell mondani, és ott picit megvoltam ijedve. Itt hozzájön az is, ugye, hogy Szoboszlai megint mindenütt a pályán, amit ugye már annyiszor megbeszéltünk, és tök jó, hogy mennyi szerepet be tud tölteni, de ez, amikor tényleg arról van szó, hogy akkor a meccset el kell dönteni egy magasabb szintű ellenfél ellen, akkor ez lehet pont azon múlik, hogy akkor ott már nem lesz meg az a koncentráció, az a energia, stb., hogy felénk húzzuk a meccset. Aztán ez változott, és majd ugye most visszaadom neked, mert aztán majd megbeszéljük a jó dolgokat, de ez az első fél időben nekem egyáltalán nem tetszett, hogy egyrészt őket nem tudjuk megfogatni, a labdát nem tudjuk megfogatni, és ugye te is mondtad bizonyára erről, szeretnél beszélni erről a lövés témáról, hogy nem lövünk, azt majd átadom neked mindjárt, de nem is nagyon hoztuk fel a labdát, úgyhogy tényleg egy a Rossi érába az egyik leggyengébb félidőt láttam én az első félidőben a Koszovó ellen, de akkor át is adom neked, hogy te, ugye te megint a stadionban voltál, mondd már el nekünk, hogy alakult ki a te szemed előtt ez az első félidő.
Hasonlóan, mint neked. Hasonlóan nem voltam annyira letört talán, mint te. Megosztom így utólag, ahogy most leírtad, meg elmondtad, én is így látom, de valahogy beleszámítottam azt is, hogy azért nagyon fel volt itt fordítva a kezdőcsapat. Szóval 7 helyen is volt változás. Azt hozzá kell tenni, hogy alapvetően nehézségeink voltak a kezdő, az alapvetően idézőjelben kezdő csapatunkkal is Törökország ellen, mert egyszerűen most 6 hónapja nem találkoztunk, ezek a mechanizmusok, amik már, ezek most így nem voltak meg. Na most egy olyan csapattal, ami először játszott úgymond együtt, attól egyáltalán nem várhatjuk el, hogy működjön. Mielőtt most belemegyünk abba, hogy egyes játékosokra lebontjuk, uh-huh. mert kénytelenek vagyunk, hozzátezem, hogy igen, mindenképp hiányzott az átütő erő elől. Ugye elő 2 csere is volt, az Ádám Martin meg a Gazdag Dániel. Középpályán is hiányzott az agresszivitás, a labdaszerzések. Úgy éreztem, hogy egy olyan válogatottal állunk szembe, aki nem tudom, egyenrangú, hanem még talán előttünk is van a világranglistán, de ez nem így volt. Úgyhogy igen, nem jutottunk el se előre, nagyon ritkán, úgyhogy nagyon-nagyon meglepő. A stadionban én, ha így visszaemlékszem, nem voltam annyira csalódott, azt gondoltam, jó, 0-0. Van az emberben most már egy ilyen alapbizalom szerintem a csapatban, meg Rossiban. És a második fél idő, hogyha most rátérhetünk arra, akkor az azért változott, nyugodtan. Ugye, mert a Rossi is érezte, hogy egyszerűen vannak gyenge láncszemek ennek a csapatnak, és ő ezeket lehozta. Én ezt legalábbis így látom. Bejött egy Schäfer András, aki én megmondom neked őszintén, hogyha már egy picit belemeltünk játékosokba is, hogy én nem gondoltam volna, hogy ekkora hiányunk van Schäfer Andrásban. Szóval, hogy ennyire hiányzik az a labdaszerzés, okos, mégis, szóval annyira agresszív, kellemetlen játékos, mégis nagyon okos. Szóval, hogy nagyon-nagyon fontos része, abszolút érezhető volt a másik fél időben is. Én azt gondolom, hogy a Varga Barnabás most sok vizet nem zavart a másik fél időben, de mégis úgy érzem, hogy aktívabb, sokkal aktívabb, mozgékonyabb, mint az Ádám Martin. Úgyhogy szerintem nagyon jók voltak a cserék, én a Kleinheisnert, volt pár hibája a Kleinheisnernek, de őt is például nagyon egyszerűen érzem benne ezt az akarat, erőt, ezt a átütő erőt. Úgyhogy átadnám neked a szót, kíváncsi lennék, hogy te hogyan láttad a másik.
Persze, fél. Ugye szerintem ne is korlátozzuk magunkat, szóval ami eszünkbe jut, igen, nyugodtan igen. Mondjad, mert annyi dolog van még a fejünkben, hogy ez egyszerűen csak mondjuk ki,
igen.
Most nem kell itt ilyen prezentáció alapon gondolkozni. Persze. Másik fél idő, igen, sokkal jobb volt, jöttek a cserék, megváltozott az egész dinamika a játéknak, ami ott látható volt mind a két gólnál szerintem, hogy végre széthúztuk a mezőnyt, és ez, ami nekünk egy erősségünk kell, hogy legyen, hogyha ebből a ugye szárnyvédő rendszerrel játszunk, akkor mi annyira szélesre tudjuk nyújtani a meccset, köszönöm, és hogyha ottan van egy Schäfered, van egy Szoboszlaid, aki ezeket a hosszú, szép, ívelt labdákat meg tudja játszani, illetve hátul ugye a védelembe is azért nem ügyetlenek a fiúk, akkor ezt meg kell tenni, meg kell fogatni ottan a védőket, főleg amikor azért erősségi viszonyokban egy nálunknál gyengébb ellenférről beszélünk. Ez nagyon jól sikerült is, sőt, a második fél idő vége felé tényleg így néztem, mondom, na igen, ez már foci, amit csinálunk. Ott sem volt minden tökéletes, szerintem így a második fél idő elejét jól megnyomtuk, azt tetszett, akkor megint volt egy ilyen, oké, de a vége megint nagyon tetszett. És hogyha már így a cserékre így rászállunk, ugye voltak újságíró kérdések is, amik picit abba az irányba céloztak, hogy úgymond az ügyesebbek jöttek be, én úgy éreztem legalábbis, akkor kicsit meg kell védjem, és főleg Gazdag Dániel mellett fogok most állást vállalni, mert igen, nem volt jó a meccse, igen, gyenge volt a meccse, sőt, az elmúlt időszakban sajnos nálunk nem tudott kiemelkedő teljesítményt mutatni, de mindig egy felfordított csapatban játszik, mindig, amikor a gazdát berakjuk, nézz utána az utolsó meccseknek, mindig az van, hogy most ugye 7, ez nagyon sok volt, oké, de sokszor 4, 3, 4, 5 játékost is cserél a Rossi, és akkor ezt nem nagyon értem mondjuk a Rossinál, várjál, ez csak még egy mondat ehhez fűződik, megértem, hogy sok olyan játékosunk van, aki tényleg harcol a pozícióért, olyan három helyen mondjuk, és akkor tényleg ki akarja próbálni, hogy na, itt az esély, és akkor nézzük meg. Csak az a baj, hogyha tényleg, és azért látszólag volt különbség a török és a koszovói elleni felállás ellen, és érezhetted, hogy ez a B csapat, úgy mond B csapat, de érted, hogy mondom, a Koszovó ellen, akkor ott neked nehéz dolgod van, ugyanúgy egy Ádám Martinnak, ha bár ő ugye nincs olyan közel a kezdőhöz, mint mondjuk egy gazdag elvileg lenne. Úgyhogy ezért én gondolom, hogy a gazdagnak ilyenkor mindig nehéz szituációja van, majd még később rá ki szeretnék tenni, de akkor mondjad te, hogy te ezt hogy látod.
Igen, nem teljesen értek ebben egyet. Szóval egy dolgot hozzá kell tenni, amiben viszont mind a ketten egyetértünk, hogy ugye a gazdag Dánielt nyilvánosan kritizálta a Rossi a meccs utáni sajtótájékoztatón, ami számunkra nagyon meglepő volt, mert a Rossit nem is így ismertük, ellenkezőleg ismertük, mindig bevédte a játékosokat, sok játékos nem nevezett nevén, akkor is, hogyha nem olyan teljesítményt nyújtott, hanem mindig a csapatot kritizálta vagy emelte ki. Ez most valahogy más volt. Én azt gondolom, dühös is volt így az egészre, nem ezt várta. A gazdag Dániellel kapcsolatosan azért nem értek veled egyet, mert azt gondolom, hogy nem azért kritizáltuk őt, vagy sokan, legalábbis én így érzem, mert nem tudom, nem rúgott gólt, vagy nem került helyzetbe, hanem alapvető hibákat, szóval labdavesztések, sok labdavesztés, rossz döntések, és ahogy a Rossit értettem, nem teljesítette azt, amit kértek tőle. Szóval, hogy nem azokban a mélységekben
indult. De senki, az első fél időben senki nem teljesített jól, és te igen, bekerülsz, és ezt lehet mint kritika mondani, hogy ő nem az a játékos, aki azt mondja, na jó fiúk is most, ő nem az a játékos, az yeah, biztos, az a tuti. De az egész felállásunk, az egész taktika, ami normál van, abba ő nem részes. Mert ugye Sallai, Szoboszlai és Varga elől, ezek fix igen, helyek. És akkor berakod őt, és akkor nagyon, most nagyon túlzottan beszélek, de kicsit így, na jó, akkor csináld, amit mondtunk neked. Yeah. Rendben, de hát ő egyedül nem tudja eldönteni, hogyha a szárnyvédőink, te is mondtad, a Nagy Zsolt, ugye a másik fél időre nagyon-nagyon feljavult, de az első fél időben elég gyenge volt, ugyanúgy a jobb oldalunkon ez nem volt a legjobb meccsünk, és akkor kicsit igazságtalannak tartom. Szóval, hogyha megnézzük, hogy Philadelphia-ba játszik, ugye Philadelphia Union-ba játszik, hogy ott milyen kiemelkedő játékos, mondtam ugye a Törökország meccs előtt, hogy Varga Barnabás mellett, ő a legeredményesebb játékosunk, és szerintem az amerikai liga nem sokkal gyengébb, vagy sőt, nem gyengébb, mint a magyar liga. Úgyhogy én nem tudom, én vele inkább úgy számítanék, hogy vagy azt mondom, hogy bocsi, egyszerűen nem passzolsz, akármennyire ügyes vagy. Így volt sokszor például a Nikolic, hogyha visszaemlékszünk, hogy tök jó meg minden, de valahogy nem jött össze, hogy a válogatottban hosszú távon jót tudjon nyújtani, akkor azt mondom, sorry, bocsi, ki kell hagyjalak, vagy megbeszélem vele, hogy ezt a becserélek az utolsó 20 percben, és akkor mi a feladatod, de így ennek így nincs értelme szerintem, így, hogy ilyenkor adsz neki
én is azt gondolom,
sanszot,
hogy
bocsánat.
Igen, nehéz, nagyon nehéz ez erre, mint mondani. Azért, mert például a Négo se játszott jól a törökök ellen, le lett hozva. Mm. De a Négo előtte neki voltak jó meccsei, szóval főleg a selejtező során. Mm. És tényleg nehéz visszagondolni arra, hogy mikor volt a gazdagnak egy jó meccse. Nehéz, ezt nehéz megmondani. De én is igazságtalannak tartom, szóval ő a Sallai helyén játszott, de abszolút teljesen más játékosnak tartom őt, picit belerett erőltetve abba a pozícióba, és akkor csinálj valamit. Szóval ez nekem nagyon nehéz volt, én is egyetértek avval, hogy vagy akkor azt mond neki, hogy bocsi, de nem, és én is inkább látok ott egy csobotot, inkább látok egy dárdai palkót, más játék, gyorsabb, mozgékonyabb játékost látok azon a helyen, hogyha a Sallait le kéne cserélni, ne adj Isten. Úgyhogy nagyon nehéz helyzet. Picit térjünk rá arra, hogy ezt így kijelentette a Rossi, és uh-huh. egyben, és ezt nagyon várom, és itt át fogom neked adni majd a szót, hogy mi a véleményed a médiáról is, ugye, ahogy ők most az utóbbi másfél-két hétben ügyködtek, úgyhogy mi volt a benyomásod, amikor láttad, hogy így nyilvánosan kritizálta a gazdag Dánielt a Rossi?
Ugye általában egy véleményen vagyunk, van, amikor kicsit eltérő, de amikor ez a gazdag kritizálás volt, hát az teljesen fettük egymás véleményét, szerintem ugye már kicsit előtte megbeszéltük. Nagyon, nagyon csodálkoztam, nagyon meglepett, mert így, ahogy mondtad, nem így ismertük meg Marco Rossit, aki, és erről is majd beszélettünk róla, hogy ugye sokszor ilyen túlzásokat csinál annak érdekében, hogy védje meg a csapatot. És olyankor azt mondom, amikor ez a sokszor ugye a Guardiolával szoktam ebből a szempontból összehasonlítani, hogy mond valamit, hogy kicsit a figyelmet úgy érzem én bár térítse egy másik dologra. Ugye így mondta ez, hogy aki azt gondolja, hogy 90 percet dominálunk egy meccsen, az nem is tudom, nem ért a focihoz, vagy annak rosszak az elvárás, vagy valami ilyesmi volt. És itt viszont tényleg a gazdag kritikánál azt éreztem, hú, ez most honnan jött, és hogyha a gazdagot kritizálod, akkor ennyi erővel az egész csapatot, aki az első fél időben a pályán volt, kritizálhatod, és mondjuk a Szalai Attilánál pont fordítva, tényleg nem volt gyenge, amit Szalai Attila csinált, ne értsetek félre, de ott meg azt éreztem, hogy úgy tudod, úgy extra kiemeli, hogy faj, micsoda, ugye te is mondtad a meccs előtt nekem, hogy ugye azért rakta be a Rossi a baloldalra, mert hogy olyan nagy, és akkor a nagy koszovói támadók egyszer nem tudtak fejelni pont miatta, és akkor tud egy ilyen pluszt rak rá, egy stabil teljesítményre, egy ilyen pluszt rak rá, és így eltúlozza. És akkor nem értem, hogy a gazdagnál miért mondja meg ilyen keményen. Szóval itten ez az egyik ritka pillanat, ahol én a Rossit kicsit kritizálnám, hogy ezt nem, ez hogy belülre teljesen rendben van, de ezt kívülre én nem tettem volna a helyébe.
Én is így gondolom. Meg igen, amit te mondasz, hogy ez nem fair. Szóval, hogy amikor a Szalai Attila hibázott, akkor se állt oda a sajtótájékoztatón, és azt mondta, hogy milyen kutyaütő játékos, hát nem csinálja azt, amit mondtunk neki. Én azt gondolom, hogy itt a Szalai Attilánál például az volt, hogy ott egyensúlyt akart teremteni. Szóval amúgy is ment a bashing, amúgy is szitta mindenki a Szalai Attilát, meg miért jön be, meg miért hívta be, és szerintem egyszerűen csak így egyensúlyt akart teremteni. Ezt még valamennyire megértem. De attól függetlenül picit rá is térhetünk így folyamatosan így a játékosokra, mert a Szalai Attila is eszembe
jutott. Hát a médiát azt
beszélni, még... De ha még van gondolatod, akkor mondjad.
Hát igen, a médiáról ugye kérdeztél, hát azt még minden esetre el szeretném mondani.
Jó, the stage is yours, úgyhogy...
Jó, hát ottan ugye én tényleg nem is tudom, de hogy fogalmazzak, hogy most minket ne rekesszenek ki sehonnan, mert ugye a jövőbe szeretnénk mi az M4-gyel és a Nemzeti Sporttal is, és minden nagy magyar újsággal összreműködni, amikor majd ez a podcast ugye világhírű lesz. De hát én tényleg néha nézem a sajtótájékoztatók, vagy a meccs utáni sajtótájékoztatók, vagy ezeket a rövid, nem is tudom magyarul, hogy mondják, tudod, ezeket a rövid interjúkat.
És azt mondhatod, hogy csodálkozom, ki belőled ezt a kisebb kis gyűlöletet.
De mire gondol?
Hát azt hittem, hogy az váltotta ki benned, hogy én azt mondtam, hogy a Szoboszlai miért reagált úgy a sajtóra.
Igen. Szóval annyi volt, hogy ugye Peti mondta, hogy kicsit az az érzése, hogy Szoboszlai mérges, vagy ingerült, nem is az, hogy mérges, ilyen, ingerült a kérdésekre, türelmetlen. És mondom, én teljesen megértem, mert a kérdések egyszerűen nincsenek jó szakmai színvonalon, és ezen tényleg ki tudok akadni, mert mondom, nem tudom, ugye te pont ezt a szakmát tanultad egyetemen, és így nem tudom hány évet investál egy ember, plusz még aztán dolgozik, és ezekkel a fantasztikus, az én szememben ugye fantasztikus játékossal együtt tud dolgozni, és kérdezhet bármit, és egyfolytában ilyen emocionális kérdésekről van szó.
Azzal el lehet kezdeni.
Ja.
Milyen érzés
igen.
volt?
Ez, igen, igen, de pont ez, és ebben el tudod kezdeni, ne értsetek ebbe is félre, de nem lehet az, hogy csak erről van szó. A Nagy Zsolt visszasérül, hogy milyen volt, és amikor lesérültél, és bírtad még, és Schäfer Andrásnál ugyanaz, és ki volt a harmadik, most nem jut eszem, mindegy, nem jut. Gulácsinál ezt csinálták, Dárdainál aztán, jaj, apád mit szólt, és nagyanyád, hagyjuk, engedjük már ezt el. Egy bevezető kérdés az emócióról rendben van, de utána én szeretném a szakmait, én szeretném hallani Dárdaitól, hogy ő inkább a középső poszton érzi jól magát, vagy a bal oldali poszton, ugye ebbe az irányba picit ment egy olyan félkérdés, picit, de nem lett rendesen kitárgyalva. Én ezeket szeretném tudni. Én azt szeretném tudni, hogy Gazdag Dánielnek mi a tökéletes pozíció, hogy tudja még elképzelni, hogy lehet őt a mi rendszerünkbe belerakni. Én ilyen szakmai dolgokat szeretnék hallani, és nem mindig erről az emocióról beszél. Ez nem tudom, így rendesen látszik, hogy ők úgymond csak klikkeket akarnak, érted, hogy mondom, hogy mit tudom én, Dárdai apja, mit tudom én, ő megsértődött, szóval nagyon büszke, igen, köszönöm, szóval mindig ilyen lelki dolgokról, milyen volt, amikor a közönség a nevedet kiabálta, milyen volt, amikor becseréltek, ha engedjük, szóval tényleg ki vagyok erre akadva, és remélem, hogy majd az Európa bajnokságra kicsit komolyabb kérdéseket tesznek fel, mert szerintem ez nem tartja a minőséget a mi válogatottunkkal, megmondom őszintén. Mondom ezt minden mellett, hogy a nemzeti sport nagyon jó, elemzőket szokott írni, és imádom olvasni őket, szóval, ha ezt halljátok, az nagyon jó, de a meccs utáni kérdések, ne haragudjatok, azok nagyon gyengék.
Ja. Hozzátenem tisztelet a kivételnek, de
nyilván, persze.
Attól függetlenül én is egyetértek, szóval a csapat egyre profibb lesz, és az újságírók nem nagyon tudják tartani a szintet. Amikor a Szoboszlain is látom, hogy már így elmosolyog, hogy Isten, hogy nem, tényleg olyanokat tesznek, én is kiborulok néha, meg ilyen én is szégyellem magam valahogy, hogy miért ilyesmit tesznek fel. Meg amit még beszéltünk, tudod, hogy így a profizmus ott is mutatkozik, hogy így, amit te mondtál, hogy a telefon nincs rendesen, meg kiesik a kezéből, meg izé, szóval, hogy az egész, ahogy ott állnak, úgy nem tetszik nekem. Azt hozzá el kell tenni, hogy például tudod, kit nagyon szeretek, most a neve nem fog eszembe jutni, de az M4 Sportnál szokott ő riporter lenni, őt még inkább bírom, mint azokat, akik aztán a meccs után ott állnak a nemzeti sportosok. Te tudod, kire gondolok picit? Biztos tudod, csak most
én azt hiszem, igen, aki a kamerák előtt, ott megint másképp a helyzet. Igen, szóval tényleg most azokról beszélek, akik a kamerák mögött tartják a mobiljukat, nem hallod a kérdést rendesen, és mondom, hát nem létezik, hogy a harmadik Európa-bajnokság egymás után, és nem hallod az újságíró kérdését. Bocsi, de
meg azt gondolom, hogy a játékosoknak ez a pátyolgatás, ez se az ő feladatuk. Szóval az, hogy a Szalai Attila kiáll,
nagyon jó,
Szalai Attila nem játszik, fel kell tenned, szerintem ott mindenképp kritikusnak kell lenned újságíróként is, hogy nem játszottál, nem hoztad eddig
köszi
azt.
Szépen.
Hogy érted, szóval nem az, hogy neked milyen érzés volt az, hogy Freiburgban nem játszol, itt viszont teltházad, blá, blá, blá.
Hát teljesen, gondolom, jó teljesen igazad van, mert igen, na ez meg a másik, hogy a kérdéseknek a felénél tudod, hogy mi lesz a válasz, és úgy is válaszolnak a játékosok. Ez egy tök jó, hogy ezt felhozod, mert tényleg az az érzésed, hogy jóba akarnak lenni a játékosokkal. Yeah. Haverkodni akarnak. Igen. Nem ez a feladatjuk.
Igen.
A tisztelet attól még meg lehet, de egy újságírónak az a feladatja, hogy a nagy közönségnek a kritikus kérdéseit ő neki van a lehetősége, ő nála van a mikrofon, és ő kell úgymond a nagy közönségnek a kérdéseit feltenni, és mindnyájan itt ülünk, és azt mondjuk, hogy nem játszol Freiburgba, kedves Szalai Attila. Ez így. És nem az, hogy jaj, nagyon szurkolunk, és drukkolunk, és nagymamám még sütött egy kis pogácsát, nem viszed el? Szóval ez annyira... Ne haragudj!
Abszolút igazad van. De most már abszolút egyetértek. Én is így gondolom. És ez hozzá kell, most nem, jó, mindegy, ne hasonlítgatsuk másokkal, de nekem ugyanez feltűnt, igen, én is, hogy ez engem kifejezetten zavar.
Köszönjük, hogy eddig meghallgattatok, és jövő héten folytatódik a beszélgetésünknek a második része, úgyhogy minden esetre tartsatok akkor is velünk, és akkor meghallhatjátok, hogy gondoljuk Szalai Attila, Márton Dárdai pozícióját, és a többi, úgyhogy nagyon érdekes lesz jövő héten is, addig is, sziasztok!